Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt úrcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásába nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keresük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Előző előadásomban ismertettem, hogy Tihamér atyát a megvadult lovak szekeréből az árokba döntötték és eltört a lábát. Székesfehérvárra került a kórházba. Még sokáig tartott, míg két mankója nélkül tudott járni. Aztán pedig sokáig botra támaszkodva tudott csak biztosan közlekedni. Sőt, mikor már a külső segítségek nem voltak szükségesek, a fájdalom még akkor is megmaradt. Ezek elkísérték élete végéig. A tanév kezdésével egy ideig a szeminárium prefektusa mondta el a fél 11 órás szentbeszédeket. Hívei titokban mindig remélték, hogy majd újra felgyógyul. Meg is jelent egy nap a hirdetés a templomajton, hogy vasárnap beszélni fog. Mikor azonban elérkezett a vasárnap és szokása szerint a gyóntatószékbe ült, rosszul lett. Képtelen volt felmenni a szószékre. Kivárta a verejték a fájdalomtól, le kellett feküdnie. Ez később is megtörtént, és néhányszor elmaradt a szentbeszéd. Baleset után november 2-án tudta elmondani első szentbeszédét. Hálát adott a szenvedésekért, amikor most mennyei atyánk megengedte, hogy ismét szószékre léphessek, és hirdethessem szent akaratát, legelső szavam a hála szava legyen. Hála az élet és halál urának a betegségért, a megpróbáltatásért, a sok kegyelemért és a gyógyulásért. Ugyanakkor köszönet és hála a sok kedves hallgatómnak is, akik imáikkal betegágya mellett álltak. Nem tudják hallgatói, hogy szentbeszédei sokszor csak nagy erőfeszítéssel tudtál mondani. Még a háború alatt a nedves lövészárokban reumát kapott, ehhez járult a lábtörés után visszamaradt érzékenysége és a fájdalom jobb lábába. Vasárnap, mikor megjelent a szószéken, fájdalmai gyakran jelentkeztek. Néha olyan erősek voltak, hogy csak fél lábra támaszkodva tudott állni. Lent a hallgatók semmit sem vettek észre, sem hangján, sem tartásán. Csak amikor lejött, akkor csóválták fejüket, akik közelről láthatták, hogy mennyire megviselte őt az ige hirdetés. Az is igaz, beszéd előtt, bár jó szólnok volt és fel is készült, mégis izgulni szokott egész életében. A fájdalmak annyira kipárasztották, hogy mikor lejött a szószékről, meg kellett törölni a berejtékező homlokát. Szentbeszéd után gyontatott, csak után indult vissza Rádai utcai lakására. Néha azonban a hosszú gyontatás után már csak délre érkezett haza, ilyenkor a reggeli sál maradt. De az apostoli munkából nem engedett, és Isten megsegítette. Elmaradt ugyan nyáron a volt osztálytársaival tervezett olaszországi útja. Elmaradt a hónapokon keresztül a szentbeszédek is. Ez a szünet csak azt mutatta, hogy az emberek mekkora igényt tartanak szavára. Mikor november 10-én az új tanévben először hallották a rádión keresztül, hosszú hallgatás után végre hallottuk a várva várt beszédet, írja valaki Bácskából 1928. decemberében. Már alig várjuk a vasárnapot, és valóságos izgalom fogott el bennünk, hogy fogjuk-e hallani a főtisztelendő urat beszélni, vagy nem, szól egy messziről jött köszönő levél. Hogyha egy beteg nem tud semmit se tenni, akkor az életrajzírók is zavarba jönnek, hogy mit írjanak róla. Tóth Tihamirnál egyszerűbb volt az eset, mert a hiányzó oldalakat ki tudták tölteni a rádióhallgatók köszönő leveleivel. Ezek számosan voltak, noha lényegében mindegyik ugyanazt mondja, azért nem idézem őket. Egyik levelét mégis idézem, mivel tartalma rendhagyó volt. A levélíró köszönet mellett még mást is mond. Bátor vagyok arra kérni önt, hogy ezt a kitűnő szentbeszédet méltóstassék nyomdailag is megörökíteni, mert méltó rá, és így az egész magyar hazában elterjed. Én magam rögtön megjelenésekor 100 példányra füzetek elő, és szétküldöm olyan helyekre, ahol hatásukra számíthatok. Kárbolna ezt az erős fényű fákját egyszerű lobogása után használaton kívül félretenni. Egy másik levél már Jonas számba megy. Mélyen megrendülve hallgatta méltóságodnak mai prédikációját. Azzal a rettenetes gonddal tértem be a szentbeszéd meghallgatására, hogy ez lesz életem utolsó prédikációja. Véget vettem a magam és családom életének, hisz az utóbbi 10 évben más, mint gyász, szenvedést és keserű nyomorúságot nem kaptam. Méltóságod, jóságod szavainak köszönhetem, hogy a pillanatban nem vagyok a túlvilágon. Hálával mondok köszönetet az ágák urának, hogy papjának néhány szava elég volt, hogy felbillant lelki egyensúlyom is újra visszatérjen. Ez Budapestről december 16-án írta. Nisszai Szent Gergely mondja a szószékről, hogy irigyelt és veszélyes magasság, könnyű megszédülni. Minden oldalról jövő dicséret, magasztalás, a sok sóvárgás és epekedés, a hálakönnyek ellenállhatatlanul megingatják azt, aki csak látszólag tulajdonosa az erénynek, aki csak külsőleg alázatos és szerény, aki maga dicsőségét keresi, itt már megszédül. A jelenések könyvében olvassuk, láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, mint a pátja. Ez bizony már több igehirdetővel megtörtént. Aki a keresztre feszített üdvözítőt hirdeti, az ennyi dicsőség láttára leborul a feszületelet előtt, és hálát ad Istennek, hogy ennyi kegyelmet bízott rá. Tihamér is letérdelt és imádkozott. Tihamér felvette, ha megkésve is, az előadások tartását az egyetemen. Hosszú szünet után botjára támaszkodva bejött, hogy első óráját megtartsa. Az arcán a fájdalom legkisebb jelét sem lehetett látni. Olyan mozdulatlanok voltak vonásai, mintha semmi sem történt volna, érzelmeiből semmit sem árultál. Az osztályvezető régi latonos nevén Bidellus, nem szabad összecserélni a pedellussal, a hallgatók nevében néhány üdvözlő szóval köszöntötte. Látják, kedves tisztelendő urak, felállta ő röviden, ebből az a tanúság, hogy Isten dicsőségére még lábunkat is el kell törni. Tóti Amir előadásai a hangnemet tekintve unalmasak voltak, nem volt semmi lendület és érzelem bennük. Mondani valójával terelte magáról a figyelmet, és nem hangsúlyozásával vagy a beszéd dallamával. Így aztán a fájdalom se tudta kilendíteni lendületéből. Pedig az órák közben sokszor nagy fájdalom lepte meg. Ilyenkor pillanatnyi szótlan szünetet tartott, aztán nyugodtan folytatta előadását. Jegyzeteiből nem nézett fel. Egyenletesen olvasta a szabványosan megfogalmazott igazságokat. Ha a tárgy maga nem lett volna már a tartalom miatt érdekes, az előadás csak növelte volna az unalmat. De az ő fogalmazása mindnyájuk lelkéhez szólt. Minden szava modern volt. Pedagógiai, neveléstani óráin az ő növendékei voltak az elsők, akik áttöröklésről, születésszabályzásról hallottak. Érdeklődés keltett tárgya iránt, és a hallgatók sok órát töltöttek tanszéke szemináriumába, folyóiratok és könyvek között. Haza is vitták belőlük, hogy otthon is elolvashassák. Gyontatásban igen jól fel lehetett használni minden szavát, mondja egy volt növendéke. Orvosa tanácsára sokat kellett pihennie. Otthon ezért kis székre fektette lábát, de nem feküdt le, csak ha a nagy gyengeség lepte meg. Előadás közben is időnként pihentetnie kellett lábát. Mindez páratlan egyszerűséggel tette, úgyhogy minden mozdulatából a belső béke és türelem ereje sugárzott. Szónoklattani előadásai sem voltak rendkívüliek. Én a tartalmat figyeltem, és a monoton felolvasást nem tartottam hibának, vélekedett egyik növendéke. Mások egyhangú előadását is megbocsátották szentbeszédeiért. Ha előadása unalmas is, a vasárnapi prédikációja megint remek lesz, mondogatták. Feltűnt hallgatóinak, hogy nem igyekezett tréfákkal eleveníteni előadását. Nevetni sem látták soha a tanterembe. Úgy látszik, nem talált semmi nevetni valót az előtte ülő kis papokon. Ő prédikálni tanította a hallgatóit, akik majd századra sereg előtt valósítják meg az évtizedik folyamán azt, amire tanította őket. Az előadásokat próba szentbeszédek egészítették ki, mindenkinek egy szentbeszédet kellett elkészítenie és előadnia. A fiatalokkal barátkozni szokott, egy volt közülük. A teológiai hallgatóival szemben viszont zárkózott volt az órán kívül. Csak a szónoklás kiértéklésében lett közvetlen. Elmondta, hogy miért van így vagy úgy, vagy miért így vagy úgy helyes. Mi volt jó, és mit kellett volna másképpen. Remek kritikák, mint beszéde is remek művek. Azon kevés emberek közé tartozott, aki alkotásában is, és bírálatában is egyaránt messze kiváló. Bírálata nem volt soha lesújtó vagy lehangoló. A tudós és a szívnek szól embere szólt a legnagyobb szeretettel, hogy neveljen, miközben tanít. Azzal sohasem vádolták, hogy lebecsül vagy leszól valakit. Bírálataiban sokat tanulhatunk, mint előadásaiból is, írja egyik tanítványa. Elkerült minden dicsekvést, saját beszédei, mint a szerűek voltak, arányos felépítés, világos beosztás, élénk bekezdés, állandó érdeklődés keltő. mint a legkiválóbb egyházi beszédek tulajdonságai, ezekben mind utánozhatatlan mester volt. Alázatosság bölcsességgel párosult nála. Az a tudat, hogy a hallgatóiknak módjába volt minden vasárnap meghallgatni tanáruk szentbeszédét, felmentette őt a sok utalástól. Az bizonyos, hogy soha nem szágta meg az egyik alapelvét, hogy önmagáról sohasem beszélt. Inkább észrevétlenül elterelte a szót más irányba. Nem emlékszem, hogy azt mondta volna valaha, hogy én, vagy hogy nézzétek az én beszédemet, ami nem tartozott világosan a kitűzött céljának irányába, amellett elment. Az utcán sem nagyon vett észre senkit, kivéve ha diák volt. Tantárgyának elméleti részét megkívánta mindenkitől, mert az életre nevel, aki a kötelességeket kierőszakolja, mondta. Tisztelet a tanárnak és szeretet a hallgatóknak, hangoztatta a tanártársai előtt. A tanári kar legyen a hallgatóság mintaképe. Ő maga mindenben igyekezett előjárni. A növendékek ezt azonnal észre is vették, hogy óráit nagyon pontosan kezdte és végezte, mert szerinte a 10 perc a hallgatói az óra az enyém. És közben egyre jönnek a tanúságot tesznek néptelen levelek ezrei. Minden nap sok levél érkezett hozzá. A naponként érkező leveleket, ha boldog édesanyja mind megőrizte volna, életének tükörképét lehetne velük megrajzolni. Nem lehet elképzelni szebb és igazabb jellemképet, mint az, amelynek minden mozzanatát más ember fogalmazta meg. Ezek az egymástól 100 és 100 kilométer távolságba keletkeztek, és mégis mind egyformán szólnak, és összeillő képet rajzolnak. Mikor méltóságonnak belecsendül a hangja a kis hallgató kagylóba, mélységes áhítat tükröződik az arcon. Ha egész héten nem is teszem a kagylót fülemre, de az ön szentbeszédét mindenkor meghallgatom a családommal együtt, úgyhogy egész nap étlen szomjan is elhallgatnánk, írja valaki június 3-án neki. Az utolsó két mondatot csak azért mondtam el, hogy szemléltessem, mennyire eltávolodtunk az akkori technikától. Nem bömbölt akkor a rádió, hanem mindenkinek a fülére kellett tenni a hallgatót, amit annak idején még kagylónak hívtak.